A múlt, illetve nem a múlt héten, két hete. Két hete az volt a téma, hogy hogy lehet keresni gyorsan, és ahhoz, hogy gyorsan tudjunk keresni, ahhoz rendeztük az elemeket.
Tehát igazából
az már, hogy hogyan kell keresni rendezett halmazban, azt már egyszer megbeszéltük. És ennek ellenére azt a meglepő dolgot mondom, hogy ezen az órán, meg a következő órán, meg még az azutáni órán is arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell keresni gyorsan. Mit kell akkor, milyen adatszerkezetet kell ahhoz fölépítenünk, hogy gyorsan tudjunk elemek között keresni. Kérdezhetnék, hogy minek kell ez az egész, hiszen azt már tudjuk, hogy tök jól tudunk keresni rendezett halmazban. Van nekünk ez a bináris keresés nevű valamink. Ezt megbeszélték két héttel ezelőtt, hogy logen lépésben tudunk keresni, hogyha n elemünk van, és azt a struktúrát, amiben ezt a keresést meg tudjuk csinálni, ezt ordóenszer logen lépésben elő tudjuk állítani. Tehát a bináris keresés ezt megcsinálja. Vajon miért van szükség arra, hogy még további dolgokat csináljunk? Hát azért lesz erre szükség, mert hogy a bináris keresés az addig egy működő opció, amíg nem változik az elemeknek a száma. Tehát most arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell akkor keresni, hogyha előfordulhat az, hogy nem az van, hogy ad nekünk valaki néhány elemet, és abban kell keresni, hanem van nekünk néhány elemünk, amiknek a száma változik. Lehetnek törlések, lehetnek beszúrások. Tehát változik dinamikusan az a halmaz, amiben keresni akarunk. Tehát, hogyha van beszúrás és törlés is, akkor hogyan lehet keresni? Először is azt gondoljuk meg, hogy miért van szükség valami újdonságra. Tehát miért nem jó a rendezett halmazban bináris keresés, az, amit két héttel ezelőtt tanultunk, abban az esetben, hogyha törlés és beszúrás is van. Tehát miért kell ez? Miért nem jó az, hogy lerendezzük az elemeket, aztán keresünk binárisan? Van-e valakinek valami ötlete, hogy miért nem működik ez? Mi a baj azzal a struktúrával, hogy rendezzük az elemeket, berakjuk egy tömbbe az n elemet egymás után, és abban keresünk? Hol hal ez meg beszúrásnál és törlésnél? Mi a baj ezzel? Látja valaki? Aha. Ugye az tök jó, hogy tudunk gyorsan keresni ordológenben, de hogyha mondjuk egy tömbnek a leges legelejére kell beszúrnunk egy elemet, akkor mindenkit hátra kell taszigálni egyel, ami azt jelenti, hogy rossz esetben n mozgatásra lesz szükségünk. Tehát ez a struktúra, hogy egy tömbben binárisan keresünk, ez meghalott, hogyha már beszúrni vagy törölni kell. Tehát ez azért kell, ez az egész, amit most csinálunk, mert hogy a tömbben a beszúrás, illetve a törlés, az rossz esetben teta n, vagyis n-nel arányos számú mozgatást kíván. És akkor utána a hajunkra kenhetjük azt, hogy gyorsan tudunk keresni, hogyha egy beszúrás meg egy törlés az annyi ideig tart, mint hogyha egy listában tartanánk az elemeket. Tehát valami másra lesz szükségünk, úgyhogy ezzel fogunk. Ezért odaírom, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ezt utáljuk. Tehát ez lassú. Tehát az nem megy, hogy a beszúrás meg a törlés baromi sok ideig tartson. Úgyhogy akkor valamit ki fogunk találni, és hát erről fog szólni a mai óra, meg a következő néhány is még, hogy mit lehet kitalálni. És hát nézzük, mit lehet kitalálni. A megoldás első közelítésben a megoldás az az lesz, hogy bináris keresőfa. Szerintem erről már néhányan hallottak, de most rendesen meg fogjuk nézni, hogy mi is ez. Majd a következő 45 percben ki fog derülni, hogy az, hogy bináris keresőfa az kevés. Egy bináris keresőfa az az első lépés a megoldás felé, de önmagában még nem lesz elég ahhoz, hogy ezt mindent ügyesen meg tudjunk csinálni. De hát haladjunk apránként. Szóval bináris keresőfákat fogunk használni. Ahhoz, hogy a bináris keresőfákat használjuk, ahhoz először azt kéne tisztáznunk, hogy mi az, hogy bináris fa. Azt hiszem, hogy ez már egyszer előkerült, de nézzük meg még egyszer. Tehát az első lépés, de ezért odaírom, hogy lássák, hogy hova tartunk, a bináris keresőfa az olyan lesz, ami jó esetben minden műveletet tudni fog login lépésben. Tehát nem csak a keresést, hanem a beszúrást meg a törlést is fogja tudni abban a login lépés számban, amit mi szeretnénk. Tehát kb. Minden művelet ordó login lesz. Ez a célunk, ide szeretnénk eljutni, a második 45 perc végére el is fogunk. Hogy hogyan kell olyan bináris keresőfát csinálni, amiben beszúrni, törölni, keresni, meg még egy csomó minden más dolgot tudunk login lépésben. Na, hát ahhoz az első lépés, amit meg kell lépnünk, az az, hogy mi az, hogy bináris fa. Bináris fa, ez már szerepelt ott, amikor a kupacot tanultuk. A bináris fa, az egy olyan fa, ahol minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van. Ilyen egy bináris fa. És aztán még azt szoktuk mondani, hogy akinek 0 gyereke van, azt levélnek hívjuk, akinek 1 vagy 2 gyereke van, azt meg belső csúcsnak hívjuk. Csak hogy a szóhasználatot is fölelevenítsük egy kicsit. És azt érdemes még itt ezen a ponton meggondolni, hogy hogyan tárol az ember egy bináris fát. Hát mutatókkal tárol, minden csúcsnál lesz 0, 1 vagy 2 mutató az ő 2 gyerekére, és lesz 1 mutató az ő apjára. Ja, mindenkinek van apja, kivéve a gyökérnek. Tehát tárolás mutatókkal, hogyha nagyon hivatkozni szeretnénk egy X csúcsnál az ő felmenőire, meg a lemenőire, akkor mondhatjuk azt, hogy az X csúcsnál van egy ilyen apa X mutató, aki az apját mutatja, van egy bal X és egy jobb X mutató, akik pedig a megfelelő 2 gyerekét mutatják. Tehát így fogjuk nyilvántartani ezt a bináris fát, és ugyan szerintem ez tök világos, de azért rajzolok egy példát, hogy mégis mindenki lásson egy ilyet. Tehát például egy bináris fa az, most még nem kereső fa, csak bináris fa. Például ez egy bináris fa, most csak azért írok ide a levelekbe betűket, hogy érzékeltessem, hogy nem csak számok lehetnek egy ilyen bináris fának a csúcsaiban. Ez például egy bináris fa, neki 2 gyereke van, neki 1, ő nekik 0, ők a levelek. És hát például akkor ez azt jelenti, hogy az apa B az a D, a jobb B az az A, és hát értelemszerűen a bal E az meg a C. Oké? Okay. Tehát így tárolunk egy bináris fát, hogy megmondjuk, hogy kinek kicsoda a közvetlen lemek fölmenője. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mitől lesz bináris keresőfa egy bináris fa, megnézzünk valami olyan 3 ügyes eljárást, ami majd nagy segítségünkre lesz akkor, amikor valahogy végig kell látogatnunk egy ilyen bináris fát. Tehát most még mielőtt áttérnénk a keresőfákra, megnézzünk egy hasznos eszközt, ez pedig a bináris fa bejárása. Hogyan lehet egy bináris fát bejárni? A bejárása alatt, ez csak egy kicsit olyan fellengzősebb elnevezés arra, hogy valamilyen szisztéma szerint végig szeretnénk látogatni a csúcsait. Tehát fogjuk a bináris fát, és egy olyan eljárást akarunk, ami lehetőleg a leggyorsabban végig látogatja a bináris fa összes csúcsát. És erre most mutatok én rögtön, hogyha már így belejöttünk, 3 fajta ilyen bejárást is. Lesz egy úgynevezett pre-order, egy post-order és egy in-order bejárás. Ezeket fogjuk mindjárt megnézni. E közül a 3 közül az in-ordernek lesz majd egy különleges speciális jelentése is a keresőfáknál. De most egyelőre azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a 3 bejárás, ez tetszőleges bináris fára megy. Tehát akármilyen bináris fával meg tudjuk csinálni. A 3 bejárás Az pedig a következő lesz. Lesz egy olyan, hogy pre-order, lesz egy olyan, hogy in-order, és lesz egy olyan, hogy post-order bejárás. És mind a három rekurzívan fog definiálódni. Mind a három olyan lesz, hogy és az x gyökerű részfára a pre-x, a pre-order bejárás az úgy fog futni, hogy először meglátogatjuk az x csúcsot magát. Hogy hívom meg a bal részfára? Úgy, hogy meghívom az eljárást az x-nek a bal fiára, hiszen a bal x az éppen a bal oldali részfa gyökere, aztán pedig meghívom az eljárást, bocsánat, tehát a pre eljárást, meghívom az x-nek a jobb fiára. Aztán, hogyha egy másik bejárást szeretnék, ez az in-order bejárás, tehát ez lesz itt a pre-order bejárásnak a definíciója. Az in-order bejárás az annyit fog csinálni, hogy majdnem tök ugyanez, csak az x-nek a meglátogatása, az nem a részfák meglátogatása előtt lesz, hanem közte. Tehát először meglátogatom a bal fát, vagy bejárom in-order a bal fát, utána meglátogatom magát a csúcsot, és utána megyek el a jobb oldali fához. És akkor ugye nyilván lehet sejteni, hogy na vajon mi lesz a poszt. A post-order bejárás az pedig az, hogy a csúcsnak a látogatása az a két fa meglátogatása után fog következni. Tehát először meglátogatom a bal oldalit, vagy hát bejárom a bal oldalit, aztán bejárom a jobb oldalit, és a legeslegvégén látogatom meg az X-et. Most, hogy a látogatás mit jelent? Sok mindent jelent, tehát az a lényeg, hogy kiolvassuk, vagy valamit ott csinálunk, tehát valami ott azzal a csúccsal konkrétan akkor történik, amikor a látogatáshoz ideérünk. Az elnevezés magáért beszél, a pre az azt jelenti, hogy előtte, a két részfa előtt, az in az, hogy a két részfa között, a post pedig, hogy a két részfa után látogatjuk meg az adott csúcsot. No? Oké. Nézzük meg azon a példán, hogy akkor ott mi lesz ez. Hogyan járja ez be? Hát nézzék meg azt a fát ott fönt, amit oda felrajzoltam. Megnézzük, hogy azt a fát hogyan járja be a pre, az in és a post order. Melyik csúccsal fog kezdeni a pre-order mindig? Mivel kezd a pre-order bejárás? Ugye mindig a gyökérrel kezd. Tehát a pre-order bejárás az úgy fog kezdeni, hogy D. Utána be fogja járni a teljes bal fát. Mégpedig azt is úgy, hogy először a bal fának a gyökerét, vagyis a B-t, utána a bal fa bal fáját, de ott nincs semmi, utána a bal fa jobb fáját, ott van az A. És akkor most annyival megvagyunk, hogy ez volt itt a gyökér, és ez volt itt a bal fa. És akkor most jön a jobb fa, ott megint csak először bejárjuk a gyökeret, utána bejárjuk a teljes bal fát, jobb fa úgyse lesz, úgyhogy az nem érdekes, és a bal fa bejárása megint csak olyan sorrendben fog történni, hogy gyökér, aztán balra, jobbra, tehát itt lesz egy C, F és G. Jó, tehát ez itt a pre-order bejárás szerinti sorrend. Nézzük meg, hogy mit csinál az in-order. Az in-order azt mondja, hogy először járjuk be a bal fát, tehát azt a BA részt, de azt is olyan sorrendben, hogy először a nem létező jobb oldalra megyünk, vagy nem létező bal oldalra megyünk el, utána bejárjuk a gyökeret, és utána bejárjuk a bal oldali résznek a jobb fáját, utána bejárjuk a középső elemet fönt a gyökeret, hát ugye most itt van ez a bal, ez a gyökér, és most jön majd a jobb, És a jobb az hogyan fog jönni? Az is úgy, hogy először a bal fal, tehát először az a CSG rész, de a CSG rész is úgy, hogy először a bal, aztán a középső, aztán a jobb, utána a felső, középső, vagyis az E. Tehát így járja be az inorder, és akkor még egy dolog van, hogy a posztorder, meg, hát először bejárjuk azt a BA-t, de azt úgy járjuk be, hogy először a BA fának a lejjebb levő részét, vagyis először az A-t, aztán a B-t, utána bejárjuk a teljes jobb fát, de azt is úgy, hogy ott majd az E jön utoljára, és az alsó részből is a C jön utoljára, tehát először jön az F, aztán a G, aztán utána a C, aztán utána az E, és a D, a gyökér, az csak a legeslegvégén fog sorra kerülni. Tehát itt lesz a bal, itt lesz a jobb, és itt lesz a gyökér. Oké? Okay. Jó. Ez a három eljárás, ezek olyanok, hogy valamilyen sorrendben akkor végiglátogatják az elemeket, és amit érdemes róla tudni, bár teljesen formálisan nem fogjuk belátni, az az, hogy mind a háromnak a lépés száma nagyon klassz. Az az állítás, hogy mind a három bejárás, hát mi a legjobb, amit remélhetünk, hogy mennyi lépés lesz ez? Ugye ahhoz, hogy végiglátogassak N elemet, ahhoz N lépésre biztos szükségem van, és azt állítom, hogy ez csak konstans szorzóval lesz rosszabb, tehát mind a három bejárás az ordó ellépés. Ezt intuitíven úgy lehet látni, hogy hát minden csúcsba egyszer megyünk el, és kb. Arról van szó, hogy minden élen egyszer megyünk le, és egyszer jövünk vissza. És egy N csúcsú fának N-1 éle van, tehát ez így nagyjából azt jelenti, hogy olyan konstans sor ellépés fog kijönni. Ezt teljes indukcióval be is lehet látni, én most ezzel nem vigyózok semmit. Most így higgyük el. Tehát lényeg az, hogy ezek a bejárások, ezek nagyon klasszak, hogy így ordó ellépésben bejárják nekünk a fának az elemeit. És akkor, ha most már így föl vagyunk vértezve ezzel a három bejárással, és tudjuk, hogy mi az, hogy bináris fa, akkor áttérhetünk arra, hogy mi az, hogy bináris kereső fa. Tehát akkor most itt elszakadunk a bináris fáktól, mint puszta bináris fáktól, és megnézzük, hogy mitől lesz valami bináris keresőfa. Hát attól lesz bináris keresőfa, hogy ő egy bináris fa, erre utal a bináris, és a keresőfasághoz meg azt kell, hogy legyen egy olyan plusz dolog benne, ami a keresést majd lehetővé teszi. Tehát a bináris fának, ugye most itt még nem voltak számok, meg nem voltak összehasonlítható dolgok ebben a bináris fában. Egy bináris fának a csúcsai azok lehet, hogy olyasmiket tartalmaznak, amiket össze se lehet hasonlítani. Zsiráfok, elefántok, bármik lehetnek. Viszont, ha azt mondjuk, hogy olyan dolgokat rakunk a bináris fának a csúcsaiba, amik közül bármely kettő összehasonlítható. Tehát van értelme annak, hogy melyik a kisebb, meg melyik a nagyobb. Tehát nagyon nagyképűen úgy mondja az ember, hogy az elemek, amiket a bináris fa csúcsaiba rakunk, azok egy rendezett univerzumból kerülnek ki. Ez csak annyit jelent, hogy bármely kettőről meg tudjuk mondani, hogy melyik a kisebb és melyik a nagyobb. Tehát bináris fa plusz, most ezt inkább csak úgy írom, hogy összehasonlítható elemek a csúcsokban, de ez még kevés, mert ezt a kupacnál is így volt, hogy bináris fa, meg összehasonlítható elemek a csúcsokban. De most még az is igaz lesz, hogy ezeket az elemeket, ezeket nem akárhogy pakoljuk be a csúcsokba, hanem valami szabály szerint, és ezt a szabályt, ezt úgy hívják, hogy keresőfa tulajdonság, a keresőfa tulajdonság az annyit jelent, hogyha akárhogyan veszek egy csúcsot a fában, és megnézem, hogy tőle balra, meg tőle jobbra kik vannak, akkor igaz az, hogy mindenki, aki tőle balra van, az nála kisebb, és mindenki, aki tőle jobbra van, az nála nagyobb. Tehát az igaz, nem csak a gyökérre, tetszőleges csúcsára a fának. Igaz az, hogy a bal fájában, tehát X-nek a bal fájában minden elem az kisebb, mint az X, és az X fájában, bocsánat, X jobb fájában minden elem az nagyobb, mint az X. Most föltesszük, hogy az elemek mind különbözőek. A kupacnál is föltettük, most is föltesszük. Ha vannak azonos elemek, akkor is valami hasonló dolog működne. A lényeg ugyanaz lenne, csak egy kicsit többet kéne bigyózni. Úgyhogy ezt most ugorjuk. Tehát tegyük föl, hogy az elemek mind különbözőek. Ami nagyon fontos, ezt alá is húzom, hogy ennek minden csúcsra teljesülnie kell, nem csak a gyökérre, és hogy ebben a bal részfában minden elemnek, és a jobb részfában minden elemnek kisebbnek, illetve nagyobbnak kell lennie. Nem elég a gyerekekre leellenőrizni, hanem minden csúcsra le kell ellenőrizni. Mutatok is rögtön példát, hogy miért. Példa egy bináris keresőfára. Példa egy bináris keresőfára. 3, 8, 10, 9, 13. Ha itt most megnézik, akkor a 6-nak mind a két részfája szép. Itt 6-nál kisebbek, itt 6-nál nagyobbak vannak. A 2-nél itt kisebbek, itt nagyobbak vannak. A 4-nél is, a 8-nál is itt mindenki nagyobb, a 10-nél itt kisebb, nagyobbak vannak. Hát ez egy bináris keresőfa. Ezt szeretjük. Most felrajzolok egy olyat, ami nem lesz bináris keresőfa. Holott, ha az ember nem figyel a definícióra, akkor egy pillanatig még gondolhatja azt, hogy ez az. Mindjárt felrajzolom, hogy mi a baj ezzel. Itt van a 6-os, 2-es, 1-es, 8-as, 10-es, 5-ös. Ez miért nem bináris keresőfa? Hol van ezzel baj? Sok helyen baj van vele. De látszólag, ha az ember csak egy picit nézi, akkor azt gondolja, hogy nincs baj. A 6-nál kisebb a 2, nagyobb a 10. 2-nél kisebb az 1, nagyobb a 8. 10-nél kisebb az 5. Senki sincs konfliktusban a gyerekeivel. Viszont itt van ez a 8-as, aki nem kisebb, mint a 6, és mégis balra van tőle. És itt van az 5-ös, aki nem nagyobb, mint a 6, és mégis jobbra van tőle. Tehát ez nem bináris keresőfa. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert a kupacnál ott elég volt leellenőrizni azt, hogy valaki a gyerekeivel jól áll-e, és semmi más nem kellett megnézni. A bináris keresőfánál nem elég egy ilyen egylépéses ellenőrzést csinálni, itt valahogy az egész fát vizsgálni kell ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy valaki bináris keresőfa. Jó? Oké. Na hát akkor van nekünk egy ilyen bináris keresőfánk. Nézzük meg, hogy ez mire lesz jó. Hogyan lehet ebben dolgozni. Ja, azt mondtam itt az elején, hogy azt szeretnénk majd elérni, hogy ezek a műveletek, ezek gyorsan menjenek. De még mielőtt belemennénk, hogy mennek ezek a műveletek gyorsan, nézzünk meg valamit, ami az ölünkbe hullik egy bináris keresőfából. Tehát azt írom, hogy érdekesség, de azért ez igazából több, mint érdekesség. Ez nagyon fontos tulajdonsága a bináris keresőfának, hogyha egy bináris keresőfát in order bejárással bejárok, hogy akkor mi történik? Van-e valakinek valami tipje, hogyha egy bináris keresőfát in order bejárással bejárok, akkor milyen sorrendben jönnek ki az elemek? Ott van fönn egy bináris keresőfa a tábla tetején, hogyan fogja azt kiírni az elemeket? Nézzük meg először példán, igen. Növekvő sorrendben fogja kiírni, ami baromi jó, mert akkor ha van egy bináris keresőfám, akkor azból tudok rendezni. Tehát ez egy újabb módszer arra, hogy az elemeket sorba rakjam. Nézzük meg először egy példán, hogy ott az in-order bejárás az azt fogja csinálni, hogy először kiírja azt a balfát, aztán a hatost. De a balfát úgy fogja kiírni, hogy kiírja az egyest, aztán kiírja a balfa gyökerét, vagyis a kettest, aztán kiírja a jobb fát, de azt is úgy, hogy először a hármas, aztán a négyes, utána kiírja azt a gyökeret, a hatost, és utána megy csak át a jobb fára. Ott meg úgy, hogy a jobb fa nem létező bal részét először ugorjuk, aztán kiírjuk a gyökeret, aztán a 9, 10, 13 az ilyen sorrendben van. Tehát az in-order bejárás az tényleg rendezetten adja vissza az elemeket. Ez azért tök jó, mert hogy akkor az következik, hogy a bináris keresőfával ugye azt tanultuk, hogy az in-order bejárás az orduán lépésben megy, bináris keresőfával orduán lépésben lehet rendezni. Mármint úgy érte, hogy ha föl van építve a bináris keresőfa, onnan már orduán lépésben megvannak az elemek rendezetten. Azt, hogy ez miért van így, azt házi feladat meggondolni, abban most nem megyünk bele. Ugye intuitíven azért van így, mert hogy egy csúcs előtt sorra kerülnek a tőle balra levők, tehát minden nála kisebb sorra kerül, és minden nála nagyobb pedig csak utána jön, hiszen az in-order pont ezt csinálja. Tehát lényegében az in-order bejárás az ezért adja ki rendezetten az elemeket. Van ennek egy formálisabb bizonyítása is, azt most ugorjuk. Amit fontos megjegyezni az az, hogy ha már van egy keresőfánk, akkor az in-order bejárással az ölünkbe hullanak az elemek rendezetten. Na, és akkor most térjünk át arra, hogy tudjuk a műveleteket jól megcsinálni. Hát először is vegyük sorra, hogy milyen műveleteket akarunk. Milyen műveleteket akarunk? Hát kezdjük azzal, amit leginkább akarunk. Mi ugye úgy hívják, hogy bináris keresőfa, nyilván akarunk majd keresni. Az első művelet az az lesz, hogy hogyan kell egy S elemet egy F fában megkeresni. Ez azt jelenti, ez a művelet, ez a keres SF, hogy az F bináris keresőfában megkeresi S-t, illetve, hogyha az S az nincs benne a keresőfában, akkor szól. Tehát illetve jelzi, ha nincs ott. Ezt hogyan lehet egy ilyen bináris keresőfában megcsinálni? Mondjuk, ha abban a fában, ami ott fönt van a tábla tetején a jobb oldalon, ha abban keresnénk mondjuk a 9-est. Hogyan lehet ezt ügyesen keresni? Hát elindulunk a gyökértől. A 9-es az nagyobb, mint a 6-os, tehát ha valahol benne van, akkor biztos, hogy jobb oldalt van. Megnézzük, hogy a 6-osnál nagyobb, elmegyünk jobbra. 8-as, 8-asnál nagyobb, elmegyünk jobbra. 10-es, 10-esnél nagyobb, illetve kisebb, bocsánat, elmegyünk balra, és hopp, ott van a 9-es. Tehát a keres az egy olyan eljárás lesz, hogy először megkérdezzük azt, hogy a gyökér az kisebb, egyenlő vagy nagyobb, mint az S. És hogyha azt kapjuk, hogy a gyökér az kisebb, vagyis az S az nagyobb a gyökérnél, akkor elmegyünk jobbra. Hogyha azt kapjuk, hogy egyenlő, akkor megtaláltuk. És ha azt kapjuk, hogy nagyobb, tehát a gyökér az nagyobb, mint a keresett elem, vagyis a mi elemünk kisebb a gyökérnél, ha benn van a fában, akkor csak balra lehet, akkor elmegyünk balra. És ha megvan, akkor megvan, hogyha pedig jobbra vagy balra kellett menni, akkor pedig ugyanezt csináljuk tovább. Azzal a csúccsal, ami jobbra vagy balra volt, azzal összehasonlítjuk az elemet, hogyha kisebb nála, a keresett elem, akkor jobbra megy, balra megyünk, hogyha nagyobb, akkor jobbra megyünk. Tehát innen azt mondom, hogy és innen ugyanígy megyünk tovább. Oké. Nézzünk két keresést azon a példán, aztán megbeszéljük, hogy úgy általában hogyan fejeződhet be egy ilyen keresés. Tehát mondjuk azt mondom, hogy a példán, hogyha a példafán azt keresem, hogy mondjuk keresem a négyest. Ha keresem a négyest, akkor az hogy zajlik? Ja, azt mondom, hogy a 6-nál kisebb a 4, úgyhogy elmegyek balra, akkor a 4 összehasonlítjuk a 2-vel. A 2-nél nagyobb a 4, úgyhogy elmegyek jobbra. Tehát igazából így lépkedek, hogy itt akkor lemegyek a 2-höz, ott lemegyek, és ott megtalálom a 4-et. Megtaláltam. Ezt úgy hívjuk, hogy sikeres keresés. A sikeres keresésnek mennyi a lépésszáma? Mivel arányos ez a lépésszám? Elindulok a fából, megyek lejjebb, legrosszabb esetben hány lépést fogok tenni? A hány szint van? Tehát legrosszabb esetben az történik, hogy minden szinten csinálok egy összehasonlítást, meg csinálok egy lépést, tehát legrosszabb esetben kétszer annyi dolgom van, mint ahány szintje van a fának. Tehát ez... Úgy írom, hogy ez ordó szintszám. Legrosszabb esetben le kell gyalogolnom a legalsó szintig, minden szinten kettőt kell csinálnom, egy összehasonlítás, egy lépés, ez ordó szintszám. Mi van akkor, ha olyat keresek, ami nincs benne a fában? Tehát, ha azt keresem mondjuk, hogy mondjuk a 7. Azt hogy veszem észre? Azt mondom, hogy keres 7, a 6-nál nagyobb a 7, tehát elmegyek jobbra. Tök jó, elmentem jobbra. Ott találok egy 8-ast. A 8-nál kisebb a 7, tehát elmegyek balra. És akkor ott mi van? Megnézem a 8-nak a bal részfáját, oda mennék, és ott látom, hogy nincs senki. Hát itt nincsen, ez itt tök üres. Akkor azt mondhatom, hogy ha benne lenne a fában a 7-es, akkor tuti, hogy itt kéne lennie. Tehát ha ott nincsen senki, akkor nincsen benne a fában. Tehát üres a bal fa, akkor arra következtetek, hogy nincs 7-es benne. Oké? Ezt úgy hívjuk, hogy sikertelen keresés. Ez mennyi lépés volt? Hát tök ugyanúgy megy, mint a sikeres. Elindulok föntről, minden szinten egy összehasonlítás, egy lépés. Szintenként legfeljebb egyszer csinálok összehasonlítást meg lépést, és egy szinten csak egyszer vagyok. Tehát ez az egész, ez is a szintszámmal lesz arányos. Érdemes meggondolni azt, ez majd egy olyan 10 perc múlva lesz kb. Hasznos, sőt lehet, hogy csak 3, azt az észrevételt, hogyha egy sikertelen keresést csinálok, akkor az az elem, ahol elakadok, tehát ebben az esetben elakadtam a 8-asnál, akinek kellett volna, hogy legyen gyereke, de nem volt. Tehát az az elem, akit utoljára megnézek egy sikertelen keresésnél, az mennyire lehet közel ahhoz az elemhez, amit keresek? Valamilyen értelemben nagyon közel van hozzá. Mégpedig abban az értelemben, hogy vagy a nála nagyobbak közül a legkisebb, vagy a nála kisebbek közül a legnagyobb. Tehát, hogy a sikertelen keresésnél, ahol elakadok, utolsó csúcs, az... Két lehetőség van, vagy a keresettelennél nagyobbak közül a minimális, aki a fában van. Tehát, hogy a fában vannak elemek, ha mi elemünk nincs benne, akkor az, akinél elakadtam, az vagy a nála nagyobbak közül a legkisebb, vagy pedig a nála kisebbek közül a legnagyobb, aki a fában van. Tehát ilyen értelemben, valamilyen értelemben a szomszédját, ha benne lenne ez az elem, akkor annak egy szomszédját találjuk meg a rendezés szerinti sorrendben. Ez majd egy bizonyos ponton fontos lesz nekünk. Oké, tehát keresni tudunk, ez tök jó, színszámmal arányos, most még egyelőre ennek is örülünk, hogyha nem látunk nagyon előre, hogyha nagyon előre látóak vagyunk, akkor azért a színszámnak annyira nem örülünk, mert akkor esetleg már látjuk azt, hogy azzal majd valami galiba is bír lenni. De egyelőre még azt gondoljuk, hogy a színszámmal arányos keresés azért az annyira nem rossz. Milyen műveleteket nézhetünk még? Mielőtt rátérnénk a beszúrásra meg a törlésre, amiket hát nyilván fogunk nézni, nézzünk még két-három ilyen olyan műveletet, amire majd szükségünk lesz. Az első az a MinF. A MinF az annyit fog csinálni, hogy ha adnak nekünk egy bináris keresőfát, akkor visszaadja a legkisebb elemét. Tehát az F-fa, az F a legkisebb elemét adja. Látja valaki kapásból, hogy hogyan kell egy bináris keresőfában a legkisebb elemet megtalálni? Merre lehet? A gyökértől merre lehet a legkisebb elem? Nyilván balra. Tehát úgy fog kinézni, hogy elindulunk a gyökértől, és megyünk balra, addig, amíg tudunk menni. Ezt rögtön le is törlöm, mert nem ezen akarom megmutatni. Hanem melyiken, ezen. Tehát, hogyha itt van ez a fa, hogy 4, 1, 3, 5, 8, egy kicsit átvariáltam azt a másikat, hogy akkor ennek a minimális eleme az úgy fog kinézni, hogy elindulok a gyökérből, elmegyek balra. Ha innen még tudnék balra menni, az azt jelenti, hogy még van kisebb elem, de ha innen már nem tudok balra menni, akkor ez a legkisebb. Tehát a minimális elem az azt jelenti, hogy balra megyek, amíg tudok. Vigyázat, ez nem biztos, hogy levél lesz. Ugye itt se levél, ő neki még van gyereke, de már csak jobbra. És ennek a lépés száma, hát megint csak világos, hogy a szintszámmal arányos, hiszen minden szinten legfeljebb egyszer összehasonlítani, minden szinten egyszer próbálok balra menni. A gyökérnél meg aztán egyre lejjebb. Teljesen hasonló módon van a max F, amikor egy fának a legnagyobb elemét akarom megkeresni, akkor merre kell menni? Tök ugyanezt kell csinálni, csak jobbra. És ez is a színszámmal lesz arányos. Tehát például itt a maximális elem az úgy fog kinézni, hogy megyek erre, és ott elakadtam, az a maximális. Jó, és megint csak nem biztos, hogy ez levél. Simán lehet, hogy van neki gyereke. Hány gyereke lehet maximum a maximális elemnek? Lehet két gyereke a maximális elemnek? Nem lehet, mert akkor még tudnék jobbra menni, illetve nem lehet a minimális elemnek sem két gyereke, mert akkor még tudnék balra menni. Jó. Van egy olyan művelet is, hogy tólig ABF, ez arra képes, hogy megkeresi az összes olyan elemet a fában, amik az F fában vannak, és az AB tartományba esnek. Tehát ez azt csinálja, hogy visszaadja az összes F-beli A-nál nagyobb egyenlő, B-nél kisebb egyenlő elemet. Ezt hogyan lehet megcsinálni? Hát hogy csinálja az ember? Először is megkeresi az A-t. Csinálunk egy ilyet, hogy keres AF. Ezt ott a keresésnél megbeszéltük, hogy vagy megtaláljuk az A-t, Vagy ha nem találjuk meg az át, akkor megtaláljuk a nála kisebbek közül a legnagyobbat, vagy a nála nagyobbak közül a legkisebbet. Ez azt jelenti, hogy vagy megvan az á, vagy megvan egy szomszédja. Most a szomszéd alatt azt értem, hogy vagy a nála nagyobbak közül a legkisebb, vagy a nála kisebbek közül a legnagyobb. És utána egyszerűen a fában, ettől az elemtől kezdve végig megyünk addig növekvő sorrendben, mondjuk egy in-order bejárás szerint, amíg el nem érünk a B-ig, vagy a B-nél először nagyobb elemig. Tehát utána valami in-order bejárás szerű dologgal megyünk addig, amíg el nem érünk a B-ig. Hogyan lehet ezt ügyesen megcsinálni? Hát ugye az in-order bejárást, ha újra végig kéne csinálnunk, akkor az az egész fa bejárását jelenteni, ami szívás, mert akkor az egész fát végig kell járni, az túl sok idő. Nem, ehelyett nem ezt csináljuk, hanem van nekünk egy előre elkészített plusz adatstruktúránk, amiben egy listában tároljuk az éppen aktuális elemeket rendezetten. Ezt úgy hívják, hogy in-order fonál. Ezt az in-order fonalat föl lehet tartani törlés és beszúrás során, ezt meg lehet gondolni, és ennek az in-order fonálnak a segítségével ezen a fölfűzött listán haladva szépen el tudunk lépkedni az A-tól a B-ig. Tehát ezt egy ilyen in-order fonálnak nevezett dologgal meg lehet csinálni. Azt, hogy ezt hogyan kell pontosan megcsinálni, ezt megint csak meg lehet otthon gondolni, nem egy nagy ördöngösség. Ugye egyszer az elején az ember megcsinálja az in-order bejárást, és utána csak update-elni kell ezt a listát minden törlés és beszúrás után, ami megint nem egy nagy dolog, ezt simán meg lehet tenni. Úgyhogy térjünk át inkább még most, fölírom, hogy mi a művelet, aztán majd a szünet után megnézzük, hogy mi lesz az a két dolog, amit még meg akarunk csinálni. Lesz majd nekünk egy olyan, hogy hogyan kell egy S-elemet egy F-fába beszúrni, és lesz még egy olyan, hogy hogy kell egy S-elemet egy F-fából kivenni. Ezeket majd a szünet után fogjuk megnézni. Ott hagytuk abba, hogy a két fontos művelet van vissza, hogy hogyan lehet beszúrni és hogyan lehet törölni egy bináris keresőfában. Ugye ezért csináltuk ezt az egészet, hogy a beszúrás meg a törlés is gyorsan menjen. Tehát, hogyha azt mondom, hogy be kéne szúrni az F-fába az S-elemet, akkor arra gondolok, hogy ha már benne van a fában, akkor ne csináljunk semmit. Ha nincsen benne, akkor megrakjuk be. Tehát, hogy ha az S-eleme a fának, akkor azt várjuk ettől az eljárástól, hogy semmit se tegyen, hogyha pedig nincsen benne a fába, akkor rakja be. Hát ez tök egyszerű. Hogyan tudjuk eldönteni azt, hogy benne van-e a fában, vagy nem? Hát csinálunk egy keresést. Tehát először csinálunk egy olyat, hogy keres SF. Hogyha van, akkor készen vagyunk, hiszen ha már eleve benne van, akkor nem kell beszúrni. Hogyha pedig nincsen benne, akkor az előbb jó alaposan meggondoltuk, hogy ha nincsen benne az S-elem a fában, az azt jelenti, hogy egy olyan helyen akadunk el, amelyik helyen ő neki lennie kéne. Tehát igazából ahol elakadok, az az ő majd jövendő apja lesz. Tehát azt írom, hogy a jövendő apánál akadok el, mégpedig úgy, hogy annak a jövendő apának valamelyik irányba, vagy jobbra, vagy balra nincs meg az a gyereke, ahol lennie kéne az S-elemnek. Úgyhogy ott van egy ilyen üres ág, oda egyszer berakom. Oda. Rögtön mutatok is egy példát, hogyha esetleg még ez így nem volna világos, hogy hogy csináljuk. Itt van ez a fa, amit az előbb is néztünk, azt hiszem ugyanaz a fa, de most már nem vagyok benne teljesen biztos. Hogyha itt van ez a fa, és ebbe a fába akarom beszúrni a kettest, akkor mi fog történni? Tehát, hogyha azt mondom, hogy beszúr kettő, akkor az fog történni, hogy elkezdem keresni a négyesnél kisebb, egyesnél nagyobb, hármasnál kisebb, akkor oda beteszem. Tehát igazából ez a beszúrás maga, ez nem más, mint egy keresés, plusz utána még egyetlen egy lépés. Tehát ebből az egészből következik, hogy ez megint csak egy szintszámmal arányos lépés, hiszen a keresésben lemegyek odáig, ameddig kell, és utána még egyet vacakolok. Hát igazából a beszúrás az tök egyszerű. Nézzük meg, hogy mi van a törléssel. A törléseknek jó része szintén tök egyszerű lesz, de először is tisztázzuk azt, hogy mit várunk a törléstől. Hát azt várjuk, hogy ha az S az nincs a fában, akkor nincs dolog. Ki akarnánk törölni, de már eleve nem volt ott nagyszerű, akkor ezt megnyertük. Hogyha az S az pedig benne van a fában, hát most azt írom, hogy vegye ki, de ugye az nem lesz sokszor egyszerű, mert azt nem lehet úgy, hogy kiveszem, aztán egy lyuk marad a helyén. Valahogy a fát azt olyanná kell alakítani, hogy továbbra is egy bináris keresőfa legyen. Hogyan fogjuk ezt csinálni? Hát megint csak úgy fogjuk csinálni, hogy csinálunk egy keresést. Hogyha nincs a fában, akkor készen vagyunk, akkor nem kell törölni. Hogyha benne van a fában, akkor három lehetőség van, hogy ő hogyan van benne a fában. Az A lehetőség ez a legegyszerűbb, hogy ő benne van a fában, és ő egy levél. Tehát az S-nek nulla darab gyereke van. Ennél egy kicsit zűrösebb eset lesz, de még mindig elég trivi lesz, hogyha ennek az S-nek egy gyereke van, és az lesz az egyetlen nehéz, azt néha fogom is nehéz törlésnek hívni, hogyha benne van a fában, de két gyereke van az S-nek. Hát mit csináljak akkor, ha nulla gyereke van? Na vajon mit fog csinálni, ha nulla gyereke van? Tehát ő egy levél. Hát akkor kivehetem, nem támad lyuk attól a fában, hogy egy levelet leveszek belőle. Tehát ez egyszerű, S-et kidobom. Készen vagyunk. Mi van akkor, ha egy gyereke van? Az még mindig nem annyira vészes, ha neki egy gyereke van, az azt jelenti, hogy vagy balra, vagy jobbra nem lóg le róla semmi. Akkor vajon mit csináljak? Hát egyszerűen ott támadna egy lyuk, de azt, aki az ő meglevő egyetlen egy gyerek, azt fölnyomom a helyére. Tehát ezt az egy gyereket, a gyerekét, ugye egy van neki, fölteszem a helyére, és akkor értelemszerűen ez az egész fa, ami ott tőle jobbra vagy balra volt, az egyel följebb fog csúszni. Most mindjárt megnézzük példán, és utána térünk át arra, hogy mi van a két gyerekes esetben. Tehát példa, ott van megint az a szerencsétlen fa, azt hiszem, hogy azon akarom megmutatni, amit akarok. Vagy ki tudja. Igen. Igen, azon akarom megmutatni, hogy ha azt mondom, hogy abból a fából akarom törölni a hármast. Tehát például ott törlöm a hármast, az tök egyszerű. Most a kettest még, ugye akkor most felejtsük el, hogy azt a kettest oda beszúrtam. Tehát törölni akarom a hármast, akkor megkeresem, és egyszerűen elveszem. Ez egyszerű. Mi van akkor, hogyha ebből a fából, abból az eredetiből, tehát a kettes nincsen benne, ki akarom törölni az ötöst? Ugye akkor ott az a fa, hogy 4, 1, 3, 5, 8, 6, 10, 9. Ha ebből ki akarom venni az ötöst, akkor ott látszólag lesz egy lyuk. Ez innen kijön, ott van egy lyuk, amit utálunk, de egyszerűen ez a fa így fölugrik a helyére. És úgy fog kinézni utána, hogy a négyesnek a bal fája az ugyanaz marad, és a jobb fájában pedig megjelenik ennek az ötösnek a jobb gyereke. Közben nem romlott el semmi, az nem lehet, hogy a bináris keresőfa tulajdonság elromoljon, mert az A esetben esélye nincsen, hiszen ott csak egy levelet vettem le. A B esetben pedig, hogyha őt helyettesítem az ő megfelelő fájával, az egyszerűen csak annyit fog jelenteni, hogy, hogy aki eddig ennek a csúcsnak a jobb fájában volt, az ezután is ott lesz. Tehát aki jobbra volt, vagy balra volt valakitől, az ezután is jobbra vagy balra lesz. Tehát ezzel nem lesz semmi baj. Az a kérdés, hogy mit csináljak akkor, ha egy csúcsnak két gyereke van, tehát például mit csináljak, hogyha ebből a fából a négyest akarom kivenni. Sok minden ötlet az embernek eszébe juthat, azt fogjuk csinálni, hogyha neki két gyereke van, vagyis van bal fája is, meg jobb fája is, akkor a bal fában megkeresem a legnagyobb elemet, és azt felrakom a helyére. Miért lesz az jó nekem? Mert ha a balfa legnagyobb elemét felrakom, akkor az biztos, hogy az új balfa minden eleme az kisebb lesz, mint ez az új gyökér. Hiszen akit innen felraktam, ő volt itt a legnagyobb. És másrésztről meg, akit innen felraktam, az balra volt az eredeti gyökértől, tehát kisebb volt, mint az eredeti gyökér, aki kisebb volt, mint mindenki a jobb oldalon. Tehát a keresőfa tulajdonságot tutira nem rontottam el. Ezt majd mindjárt föl is írom. Tehát az egyetlen nehéz eset az a két gyerek, akkor viszont azt fogom csinálni, hogy a bal fának, tehát a törölt csúcs bal fájának a maximális eleme fölmegy a helyére. Mindjárt megnézzük egy példán is, hogy ez hogyan fog kinézni. Tehát, hogy ez a C eset, ez hogy néz ki, hogyha itt van ez a fa, hogy 4, 1, 3, 5, 8, 6, 10, 9, és ebből a 4-est akarom kivenni, akkor elmegyek a bal fában, megkeresem a maximális elemet, ez lesz a maximális elem a bal oldalon, és őt felrakom a helyére. És ez jó lesz, ezt ide írom a tábla aljára. Két ok miatt lesz jó. Hát egyrészt azért lesz jó, mert hogy ez a bal fának a maximális eleme, ezt mondjuk most mit tudom, én elnevezem Y-nak, csak hogy tudjak róla beszélni, mert hogy az Y az nagyobb minden bal oldalinál, tehát ha őt oda fölrakom, akkor azzal nem romlik el az a tulajdonság, hogy az ott levő elem az nagyobb a tőle balra levőknél. Másrészt az Y az kisebb volt, mint az S, aki kisebb volt minden jobb oldalinál, tehát akkor az sem fog elromlani, hogy a most fölrakott elem az kisebb lesz, mint az ő jobb fájának minden eleme. Tehát a keresőfa tulajdonság az megmarad. Milyen galiba lehetne még? Ugye most ezen a példán pont nem látszik, de mi lenne akkor, hogyha ennek a hármasnak, ezt a hármast nem vehetném ki innen ilyen egyszerűen, ha ő nem levél lenne. Akkor ugye nem az van, hogy ezt oda fölrakom, hát ja, fölrakom, de lyuk lesz a fában. Viszont biztos, hogy ennek a hármasnak hány gyereke lehet maximum? Ennek csak egy lehet, mert az nem lehet, hogy neki még volt itt jobbra is gyereke, mert ha neki volt jobbra is gyereke, akkor nem ő volt a maximális. Tehát ez az elem, akit innen fölpakolok, ez biztos, hogy ennek az elemnek a kivétele az vagy egy A, vagy egy B típusú törlés. És azokat viszont már könnyen meg tudjuk csinálni. Tehát az Y, hogy úgy mondjam, törlése, vagy átrakása, az vagy egy A, vagy egy D, B típusú törlés. És az tök jó, mert azt könnyen meg tudjuk csinálni. Az egy ilyen egylépéses móka volt. Ha levéli, akkor kiveszem, ha nem levél, akkor egyel följebb csúsztatom az ő egyetlen gyerekét. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az egész cucc, amit itt csinálok, ez mennyi időbe fog telleni. Van egy keresés, az szintszámmal arányos, utána vagy egy lépésben, vagy egy lépésben készen vagyok, vagy pedig le kell gyalogolnom a megtalált elem bal részfájának a maximális eleméig. De az megint csak egy szintszámmal arányos dolog lesz, tehát magának az elemnek a megkeresése, meg annak a bal részfának a maximális elemének a megkeresése, mindegyik a szintszámmal arányos, tehát ez az egész úgy, ahogy van, a szintszámmal lesz arányos. Oké? Mert egyszer legyalogolok az elemig, és utána még gyalogolok tovább esetleg az ő bal részfájának az aljáig. Akkor ez tök jó, mert most van egy halomműveletünk, tudunk beszúrni, keresni, törölni, maximumot, minimumot keresni a szintszámban. Mi ezzel a baj? Mielőtt ennek még olyan nagyon megörülnénk, ennek a szintszámmal való összehasonlításos dolognak. Hát milyen baj lehet? Az lehet a baj, hogy a szintszám sajnos lehet nagyon ronda. Az ember, amikor keresőfára gondol, akkor mindig szép keresőfára gondol, de vannak csúnya keresőfák, nagyon csúnyák. Mondjanak egy nagyon csúnya keresőfát. Hogy néz ki baromi ronda keresőfa? Csak egy út. Hát igen, mert most nagyon ügyesen kihoztunk egy struktúrát, ami szintszámban arányos időben tud mindent, csak az a baj, hogy a szintszám az annyira rossz lehet, hogy ezt az egészet fölöslegesen csinálhattuk, mert például a szintszám az konkrétan n is lehet. N elem tárolása esetén lehet a szintszám n, hogyha ez a fa. Magyarul olyan, mintha egy listában tartanánk ezt az egészet, vagy egy tömbben. És akkor megsüthetjük a szintszámmal arányos keresést, mert akkor ez azt jelenti, hogy lineáris időben keresünk, és annak meg nem örülünk. Jó, hát akkor ez nem annyira szép így egyelőre. De gondoljuk meg azt, hogy mi a legjobb eset, amit várhatunk. Ennelem esetén mi az a szintszám, aminél jobbat úgyse kaphatunk, ha megfeszülünk se. Log n, aha. Lényegében kettes alapú logaritmus n-nél jobbat nem nagyon kaphatunk, az hogyan állhat elő? Úgy, hogyha ez egy szép dundit bináris keresőfa, minden szinten 1, 2, 4, 8, 16, tehát egy ilyen szép, mint a kupacnál, minden sor ki van töltve, akkor lényegében log n-nel arányos a szintszám. És hát mi nyilván valami ilyesmire gondolnánk, hogy ilyen legyen a mi fánk, csak hogyan lehet ezt garantálni? Tehát azt mondom, hogy ez kéne, de azért ennyire nagyra vágyóak nem lehetünk. Tehát azt nem várhatjuk, hogy log n legyen a szintszám, mert ahhoz a fának egy speciális alakúnak kéne lennie, azt pedig nagyon nehéz föntartani. Egy picit engedünk ebből a log n-ből, de nem sokat, csak konstansszor log n-ig, és azt viszont már fönn lehet tartani. Tehát most ezt fogjuk csinálni, hogy hogy lehet azt megtenni. Tehát most olyan bináris keresőfát akarunk, ahol a szintszám az konstansszor log n, n tárolt elem esetén, és azért persze azt is szeretnénk, ha ez a konstans kicsi lenne. És most egy olyat fogok elővezetni, egy olyan bináris keresőfát, ahol az a konstans 2 lesz. Tehát tudunk adni egy olyan bináris keresőfát, aminek a szintszáma kétszer log n, amiből az fog következni, hogy akkor az összes művelet az tök gyorsan fog menni benne. Hogyan fogjuk el ezt elérni? Hát ezt úgy fogjuk elérni, hogy azt mondom, hogy én egy bináris keresőfát akarok, valami plusz tulajdonsággal, majd mindjárt elmondom, hogy mi az a plusz tulajdonság, mégpedig úgy, hogy ez a plusz tulajdonság, ez két dolgot tudjon. Egyrészt garantálja ezt a konstansszor log n-es szintszámot, másrésztről föntartható legyen, tehát ne egy olyan dolog legyen, hogy ha egyszer keserves munkával létrehozok egy ilyen fát, akkor persze konstansszor log n a szintszám, de beszúrok három elemet és rögtön elszáll az egész, az nem lesz jó. Tehát olyat akarok, hogy ez a plusz tulajdonság, ez fenntartható akkor, hogyha törlés és beszúrás is van. Most azt fogjuk megnézni, hogy mi ez a plusz tulajdonság, ami föntartható törlés és beszúrás során, és közben garantálja a konstansszor log n szintszámot, mert akkor majd fogunk tudni keresni, meg minimumot, meg maximumot, meg mindent meg fogunk tudni csinálni. Ja, és persze, amikor azt mondom, hogy fenntartható, akkor azt úgy értem, hogy könnyen. Tehát nem kerül sokkal több munkába, mint maga a törlés, vagy mint maga a beszúrás. És hát akkor lássuk, most már nem lehet tovább húzni a dolgot. Jön a definíció. Ez most egy olyan anyagrész, ami nincsen benne a hivatalos tankönyvben, viszont le van írva egy ilyen 3-4-5 oldalas jegyzetben, és fönt van a weboldalon. Tehát elérhető van hozzá anyag, csak a könyvben nincsen benne. Ott egy másik fajta plusz tulajdonsággal turbózzuk fel a bináris keresőfát, ami szintén tudja ezt a két tulajdonságot. Ez az AVL-fa, de mi nem arról fogunk beszélni, hanem úgy fogják hívni, amiről beszélünk, hogy piros-fekete fa. És nézzük, hogy mit tud ez a piros-fekete fa. Hát a piros-fekete fa azt tudja, hogy egyrészt ez egy bináris fa, de nem akármilyen, mindenkinek vagy nulla, vagy kettő gyereke van. Tehát egy gyerekesek nincsenek. Tehát minden csúcsnak nulla, vagy két gyerek van. Tehát vagy levél, vagy ha nem levél, akkor kettő fia kell, hogy legyen. Ezen kívül, ugye egy bináris keresőfában a csúcsokban tároljuk az elemet, egy piros-fekete fában csak a belső csúcsokban. A levelek azok csak ott dísznek, lógnak, a levelekben nincs semmi. Tehát elemet csak belső csúcsban tárolok. Minden belső csúcsban van egy elem, és a levelekben nincsen. Tehát pontosan annyi elemet tárolok, ahány belső csúcsa van a fának. Ez a két dolog igazából technikai, csak azért mondjuk ezeket, mert könnyebb lesz majd egy csomó esetet elmondani, hogyha föltesszük, hogy így néz ki a fa. Persze ez egy bináris keresőfa, tehát a keresőfa tulajdonság az teljesül rá. Tehát az elemek azok olyanok, hogy tőle balra, meg tőle jobbra mindenki kisebb, illetve nagyobb. Hát miért hívják piros-feketének? Azon kívül, hogy a csúcsokban elemeket tartok, minden csúcsnak van színe, minden csúcs vagy fekete, vagy piros. És a további négy tulajdonság az arra vonatkozik, hogy milyen szisztéma szerint lesznek pirosak, illetve feketék ezek a csúcsok. Hát először is, ami fix, hogy a gyökér az mindig fekete, és a levelek is mindig feketék. Tehát itt nem lehet, nincs választási lehetőségünk, a gyökér és a levelek azok feketék. A belső csúcsoknál, amik nem gyökerek, ott lehet variálni egy picit, de ott se nagyon, mert hogy azt mondja ez a definíció, hogy piros csúcsnak, ugye ha valaki piros, akkor tuti nem levél, hiszen a levelek azok feketék. Ha viszont nem levél, tehát nem nulla gyereke van, akkor kettő van neki. Tehát akkor ő neki mindkét gyereke létezik, és ő neki mind a két gyereke fekete. Hát olyan nincsen, hogy pirosnak a gyereke piros. Piros után tuti fekete jön. És még egy fontos dolog van, ez egy kicsit kacifántosabb, de majd mindjárt megnézzük egy példán, hogy minden V csúcsra igaz az az állítás, hogyha ebből a csúcsból elindulok az összes lehetséges úton lefele a levelekig, ugye ebből nagyon sok ilyen út lehet, az összes úton, ami lemegy a levelekig, pontosan ugyanannyi fekete csúcs van, mindegyik ilyen úton. Tehát minden csúcsra igaz, hogy minden innen valami levélig vezető úton ugyanannyi fekete van. Minden V csúcsra igaz, hogy minden innen levélig vezető úton ugyanannyi fekete csúcs van. Ez tetszőleges csúcsra igaz a fában. Ha egy fa ezt a 8 dolgot tudja, tehát egy bináris keresőfa olyan speciális, hogy mindenkinek nulla vagy két gyereke van, és így vannak színezve a csúcsai, akkor az egy piros-fekete fa. Rögtön föl is rajzolok egy példát. Ne legyen ez annyira. Most én piros-barna fát fogok, mert fekete kréta nincsen. Hogy néz ki? Tehát itt van mondjuk egy 10-es, itt van egy 7-es, itt van egy 19-es, itt van egy 16-os, egy 20-as, és egy 17-es. Ezek az elemek, amiket tárolok. Ugye azt mondtam, hogy vannak még levelek is, amikben nem tárolok semmit. Tehát itt mindenkinek lesznek levelei. Akinek eddig egy gyereke volt, annak egy levele, akinek nulla gyereke volt, annak kettő. És hát azt mondtam, hogy a levelek, amikben nincsen elem, még egyszer hangsúlyozom, azok csak ott úgy lógnak lefele, azok feketék, és a gyökér is fekete, és ezen felül annak kell még teljesülnie, hogy ott azt a belső maradék öt csúcsot is ki kell úgy színeznem, hogy pirosnak piros gyereke nem lehet, és minden csúcsra az onnan lefele menő utakon ugyanannyi fekete legyen. Hát például egy jó színezés, ha csak nem rontottam el, az az, hogy ez itt fekete, fekete a 16-os, meg a 20-as, és akkor a többi meg piros. És akkor ellenőrizzük le együtt, hogy ez tényleg piros-fekete fa. Ugye azt könnyű látni, hogy pirosnak nincs piros gyereke, a 19-esnek sincs piros gyereke, meg a 17-esnek se. Azt a feketés cuccot nehezebb, de hát nézzük végig. Mi van itt a gyökérnél? Ha erre megyek, két fekete van, ha erre megyek, két fekete van, saját magát nem szoktuk számolni. Ha erre megyek, két fekete van, ha erre jövök, itt is kettő van, erre is kettő van. Az összes csúcsnál végig lehetne nézni. Igazából, ha a gyökérnél ellenőriztem, akkor később se lehet már baj, mert ha később baj lenne, akkor már a gyökérnél is baj lett volna. Tehát teljesül az, hogy minden csúcstól lefele nézve ugyanannyi feketét lát. Az, hogy hány csúcsot lát összesen, az változhat, mert erre kettőt lát, erre meg négyet, de a feketék száma ugyanannyi. Tehát ez egy piros-fekete fa. Na most felrajzolok valamit, amiről meg meggondoljuk, hogy én abban nem tudnék úgy színeket meg számokat rakni, hogy az piros-fekete fa legyen, és azt is meggondoljuk, hogy miért nem. Csak azért, hogy szoktassuk magunkat ehhez a definícióhoz, mert azért ez egy kicsit így durva, rögtön 8 valami van. Képzeljük el ezt a fát. És azt mondom, hogy így néz ki a fa. Nem írtam bele se elemeket, se színeket. Az a kérdés, hogy lehet-e ez egy piros-fekete fa? Mindjárt belátjuk, hogy ez nem lehet. Most PF fának fogom rövidíteni, mert lusta vagyok írni. Tehát ez miért nem lehet piros-fekete fa? Ha piros-fekete fa lenne, akkor mi az, aminek a helye biztos benne? Hát biztos benne az, hogy ez fekete. Biztos benne az, hogy a levelek feketék. És akkor mi van? Innentől honnan látszik, hogy ezt már nem fogom tudni befejezni? Hát ugye két pirosat ide nem rakhatok, mert pirosnak piros gyereke nem lehet. Ha viszont a kettő közül bármelyik fekete, akkor az meg miért baj? Mert ezen az ágon összesen ebből a csúcsból már csak egy lefele egy fekete van, ha viszont ide bármelyik helyre berakok egy feketét, akkor ezen az úton kettő lesz. Tehát vagy a 7-es nem tudom teljesíteni, vagy a 8-as nem tudom teljesíteni. Ha ide két pirosat rakok, az ciki a 7-es miatt, ha bármelyik helyre feketét rakok, akkor az meg baj a 8-as miatt. Tehát ilyen alakja nem lehet egy piros-fekete fának, és ez egy picit már mutatja is azt, hogy miért akarjuk majd mi annyira ezt a csomó tulajdonságot, azért, mert valahogy ez a fa azért ronda, mert itt nagyon lelógott, meg csak kicsit. Tehát intuitívan arról van szó, hogy a piros-fekete fa letiltja az ilyeneket, hogy az egyik ág az nagyon hosszú, a másik ág pedig nagyon rövid. Hogy ilyet nem lehet majd egy piros-fekete fában csinálni. És ezt most be is fogjuk bizonyítani, hogy ez így van. Erre még pont lesz időnk szerintem. Hát azt fogjuk most megmutatni, hogy egy piros-fekete fában a színszám az teljesen jól fog alakulni. Ezzel fogjuk tölteni a mai órából hátra levő időt. És akkor azt a részt, hogy ezt a piros-fekete tulajdonságot, ezt hogy lehet pontosan fönntartani, azt pedig a következő héten fogják majd megnézni. Jó? Na, akkor nézzük. Tehát most azt fogjuk belátni, hogy a 8 darab piros-fekete tulajdonság, abból következik az, hogy a színszám az kisebb egyenlő lesz, mint 2x2-es alakú logaritmus n plusz 1. Tehát, hogyha ez a 8 tulajdonság teljesül, akkor a színszám az úgy alakul. Majd, ez a jövő héten lesz, azt is meg fogják nézni, hogy ezt a tulajdonságot, ezt a 8 tulajdonságot, ezt fel lehet tartani. Tehát a 8 darab tulajdonság az ordó Logan munkával fenntartható. Fenntartható még akkor is, hogyha beszúrás és törlés van. Ami azt jelenti, hogy akkor egy piros-fekete fa az olyan, hogy a színszáma az szép, tehát lehet gyorsan keresni, maximumot, minimumot találni, és ordó ennyi ordó Logan munkával ezt meg is lehet tartani, ezt a tulajdonságot. Tehát a piros-fekete fa pont az, amit szeretnék, hogy Logan, konstanszor Logan lépésben mindent tud. Ez most nem lesz, ez a majd, hanem most csak ez lesz. Hogy lehet ezt fönntartani. Na hát ehhez három kis állításra lesz szükségünk. Az első állítás az azt mondja, bocsánat, azt még akkor inkább, először még egy jelölést vezetek be, hogyha V az egy csúcs, egy piros-fekete fában, akkor az MV az a V magassága, ami azt mondja, hogy ha elindulok abból a csúcsból, és a lehető leghosszabb úton megyek le egy levélig, akkor az az út milyen hosszú. Tehát hány élből áll, úgy is mondhatnám, hogy hány csúcs van alatta. Tehát maximum hány csúcs van V alatt egy levélig menő úton. Tehát, hogyha veszek egy csúcsot, akkor megnézem a belőle lefele menő utakat, azok közül kiválasztom a leghosszabbat, és megnézem, hogy azon hány csúcs van. Tehát például ott az előző példán a 10-nek a magassága az mennyi lesz. Megnézem, hogy a 10-ből hova vezet a leghosszabb út. Ugye az a 19, 16, 17 és valamelyik levél. Azon az úton 1, 2, 3, 4 csúcs van alatta. Annál hosszabb út nincs. Persze van olyan út is, amin csak 2 van, meg van olyan út is, amin csak 3, de a leghosszabbon 4 van. És aztán lesz egy másik jelölés, ez az FMV, ezt úgy fogom hívni, hogy a V csúcs fekete magassága, ez majdnem tök ugyanaz, megnézem a V csúcsból a lefele menő utakat, és azt mondom, hogy azokon hány fekete csúcs van. Ugye itt most nincs értelme annak, hogy maximum, hiszen a 8-as tulajdonság értelmében a csúcsból lefele menő összes úton ugyanannyi fekete csúcsnak kell lennie. Tehát a fekete magasság az az, hogy a V alatti utakon hány fekete csúcs van V alatt. Tehát a V-t azt nem számolom bele. Például, akkor ennek a tízes csúcsnak mennyi a fekete magassága? Az összes úton, ami alatta van, azon kettő darab fekete van. Tehát a fekete magasság az kettő. Jó? Oké, de most ez volt a jelölés. Az állítás, amit ki akarok mondani, az pedig az lesz, hogy először is a fekete magasság az legfeljebb annyi, mint a magasság. Ez még nem egy olyan nagy állítás, ez triviális lesz, de hogy legalább annyi, mint a magasságnak a fele. Tehát akármelyik csúcsra, a fekete magasság az a magasság fele és a magasság között helyezkedik el. Nézzük meg először a nehezebbet. Miért biztos az, hogy a fekete magasság legalább annyi, mint a magasság fele? Látja ezt valaki? Miért van az, hogy legalább fele annyi, legalább a csúcsok fele fekete minden úton? Miből következik ez? Hát igazából ott melyik tulajdonságból? A hetesből. Ugye úgy lehet a legtöbb piros, hogyha minden második, tehát minden harmad, tehát piros, fekete, piros, fekete. Ennél sűrűbben nem lehetnek a pirosak, vagyis minden második csúcsnak muszáj feketének lennie, és az ebből következik. Tehát a hetedik tulajdonság miatt max minden második csúcs piros, miből az következik, hogy akkor a csúcsok fele, csúcsok legalább fele, az mindig fekete, tetszőleges úton. És hát ez pedig trivi, ez azt mondja, hogy a V alatt levő utakon hány fekete van, ez meg azt mondja, hogy hány összes csúcs van. Hát legfeljebb annyi fekete lehet, amennyi ott alatta van. Hát ez igazából világos. Jó, első állítás megvan. Nézzük a második állítást. Az egy picit bonyolultabb lesz, de nem sokkal. Azt állítom, hogy ha V az egy csúcs, akkor FV az a, ezt most még nem állítom, ez még csak egy elnevezés. FV az a V gyökerű fa. És ha összeszámolom, hogy ebben a V gyökerű fában hány belső csúcs van, tehát FBV-ben a belső csúcsok száma, azt nevezzük el úgy, hogy belső FV, hogy az legalább kettő a V fekete magassága adikon mínusz 1. Tehát, hogyha veszek egy csúcsot, nézem az ő fáját, akkor az ő fájában legalább annyi belső csúcs van, amennyi a kettő ennek a csúcsnak a fekete magassága mínusz 1. És akkor innen már egy lépésben kész leszünk, hogyha ezt belátjuk. Ezt viszont sics úgy be lehet látni, mégpedig egy indukcióval MV-re. Tehát a csúcs magassága szerinti indukcióval nézzük. Ugye, hogy kezdődik az indukció? A legkisebb esettel mi van akkor, ha a csúcs magassága nulla? Hogy hívjuk azt a csúcsot, akinek nulla a magassága? Nem, a gyökérnek nagy a magassága. Hogy hívjuk? Levélnek hívjuk. Ugye ez azt jelenti, hogy a V az egy levél. Na de ha a V az levél, akkor az ő részfájában hány belső csúcs van? Hát nulla. Másrésztől ő neki mennyi a fekete magassága? Szintén nulla, hiszen azt nézzük, hogy az ő belőle lefele menő utakon hány fekete csúcs van, de az ő belőle lefele menő utakon semmilyen csúcsok nincsenek. Tehát itt akkor ez az FM V is nulla, amiből az következik, hogy a kettő az FM V-ediken, az kettő a nulladikon, az 1, mínusz 1, az is nulla, tehát készen vagyunk. Egyenlőséggel teljesül ez a dolog. Ha viszont az van, hogy a V-nek a magassága az már nem nulla, akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ő belső csúcs. Ha viszont belső csúcs, akkor van neki két gyereke. Úgy néz ki a helyzet, hogy itt van a V, és van neki egy X, meg egy Y gyereke. Tuti. Mert ha ő nem levél, akkor két gyerekének kell, hogy legyen. És akkor nézzük meg, hogy mit tudunk erről. Hány belső csúcsa van a V gyökerű fának? Hát egyrészt van egy, a V csúcs maga, másrésztről van annyi, amennyi az X gyökerű fának, meg amennyi az Y gyökerű fának. Tehát van itt egy belső Fx, meg van egy belső Fy. Na de, ennek az X-nek a magassága, ez legfeljebb mekkora lehet? Legfeljebb mv-1 lehet. Tehát, hogyha ezek így állnak, akkor az mx az legfeljebb mv-1, és az my is legfeljebb mv-1, hiszen ha akármelyik oldalon lenne mv hosszú út, akkor a v-ből mv+1 hosszú út lenne, az meg baj, mert akkor nem annyi lenne a magassága, amennyi. Tehát az x is meg az y is olyan, hogy az ő magassága az kisebb, mint az mv magassága. Tehát az indukciós feltevés szerint erre az x-re meg az y-ra már teljesül a tétel. Tehát, de azért fölírom, hogy ezt itt nem a levegőből szedtem, hanem ez az indukció miatt, emiatt a két dolog miatt, meg abból, hogy az indukció az azt mondja, hogy az mv-nél kisebb magasságokra már tudjuk az állítást. Itt alulról becsülhetjük ezt a dolgot úgy, hogy a belső fx-et alulról becsüljük kétszer, F, vagy kettő az fmx-1-el, a belső fy-t meg alulról becsüljük kettő az fmy-1-el. Ezek itt megeszik egymást, tök jó. És akkor mit kell még meggondolnunk, hogy az fmx meg az fmy azok milyen kapcsolatban vannak az mv-vel? Hát ha az x és az y az a v-nek a gyereke, akkor az azt jelenti, hogy az fmx az milyen lehet az fmv-hez képest? Látja ezt valaki? Tehát, hogy itt az x alatt mennyi fekete csúcsnak kell lennie. Ja, azt tudjuk, hogy a V-ből, ha ezen az úton megyünk, meg ezen az úton megyünk, mind a két helyen pontosan FMV fekete csúcs van. Ezeken az ágakon is, meg ezeken az ágakon is. Akkor ha az X-ből megyünk lefele, és az X most nem számít, akkor tuti, hogy ezeken az ágakon itt kell, hogy legyen legalább FMV-1 fekete csúcs. Hiszen ha itt, ezen a részen, az X alatt FMV-1-nél kevesebb fekete lenne, akkor hiába lenne még fekete az X, akkor sem lenne ezeken az ágakon, az X-es ágakon meg az FMV darab csúcs. És ugyanúgy a másikra is, tehát az FMY is alulról besülhető FMV-1-el. Akkor viszont kész vagyunk, mert akkor ezt az egészet alulról tudjuk becsülni. Nem? Ezt az egészet alulról tudjuk becsülni kétszer kettő az FMV ediken mínusz egyel, meg ugye ott is volt még egy mínusz egy, és akkor ez a kettes, meg az a mínusz egyes kitevő megeszi egymást, és akkor készen vagyunk. És beláttuk ezt az állítást is. És akkor most még egy incuri-pincuri kis állítás van, ami pont belefér ebbe a két percbe, ami vissza van, és azzal meg fogjuk kapni azt a kétszer kettes alapú logaritmus n plusz egyet, amire egész idáig hajtottunk. Az pedig a következő lesz. És akkor itt lesz majd vége az órának, és azt meg, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat fönntartani, azt a következő héten fogjuk megnézni. Még kettő perc, és akkor utána vége. Tehát a harmadik állítás az az, hogyha n belső csúcs van, akkor a gyökérnek a magassága az legfeljebb kétszer kettes alapú logaritmus n plusz 1 lesz, és ennek pedig nagyon egyszerű a bizonyítása, hiszen ha n belső csúcs van, az azt jelenti, hogy a gyökér fájának a belső csúcsainak a száma, amiről ugye egyrészt tudjuk, hogy n, az nagyobb egyenlő az előző állítás szerint, tehát a kettes állítás szerint, az nagyobb egyenlő, mint 2 a gyökér fekete magassága mínusz 1. Amiből az következik, egy logaritmus vonással, hogy a gyökérnek a fekete magassága az kisebb egyenlő, mint n plusz 1-nek a logaritmusa. Ugye most nem történt semmi, csak azt az egyest átvittem ide, és kettes alapú logaritmust vontam. Viszont erről meg tudjuk, ez volt az egyes állítás, hogy tetszőleges csúcsra, így a gyökérre is igaz, hogy az ő magassága az kisebb egyenlő, mint a fekete magasság, a gyökér magassága per 2, az kisebb egyenlő, mint a fekete magasság. És akkor kész vagyunk, mert ha a magasság per 2 az kisebb egyenlő, mint az, akkor ebből következik az, hogy a gyökér magassága az kisebb egyenlő, mint kétszer kettes alapú logaritmus n plusz 1, ez viszont éppen a színszám. Tehát akkor amit ígértem, azt betartottam, megnéztük, hogy a 8 tulajdonságból hogy jön ki a színszám, azt meg higgyék el egyelőre, hogy az összes többit is meg lehet csinálni logenben, és az, hogy hogyan, az a következő héten fog kiderülni. Jó, akkor köszönöm a figyelmet, és a jövő héten a tanárnővel találkozunk újra.